Hallgassuk meg Isten igéjét. Péter apostol első levelének harmadik fejezetéből az első 7 verset. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat. Engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak, az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter apostol, kedves testvérek, amikor ezt a levelet írta, még alig telt el 30 év, hogy Jézus Krisztus itt járt a földön, gyógyított, tanított és kereszthalált halt. És mégis kísértette Isten népét az elkeseredés, a reménytelenség. És az a Péter, aki miután húsvét reggelén meghallja az asszonyok híradását, felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látott ott. Az a Péter, aki átélte, hogy a feltámadt Jézus megjelenik és békességet hirdet a tanítványainak. Az a Péter, aki találkozik a feltámadott Jézus Krisztussal, és tapinthatja kezeit, lábait. Az a Péter, aki a saját szemével látja, hogy a feltámadt Jézus Krisztus sült halat eszik. Ez a Péter emlékezteti és tanítja testvéreit, hogy mi az ő reménységük. Péter leveléről, ami először eszembe jut, az az, hogy ez a levél a reménység levele. Mert amikor elkezdtünk Krisztussal járni, az csak az első lépés volt azon az úton, ami célba vezet. Ezért szükségünk van arra, mint gyülekezetnek, hogy legyen élő reménységünk, hogy eljutunk a célhoz, hogy mi is meglátjuk egy nap Jézus Krisztust, mint feltámad győztes Urunkat színről színre. Az örök élet ígérete a gyülekezet egész földi életét a reménység fényébe állítja. És azt mondja Péter, hogy erre nagyon nagy szükségünk van, mert élő reménységgel képes a gyülekezet vállalni a hit küzdelmes útját. Vagyis meg kell erősödnünk abban újra és újra, hogy a Szent Isten magához hív, hogy ő hozzá tartozunk. És most azt tanuljuk ezekben a hetekben Péter levele alapján, hogy ő szentséget kíván, hogy szent nép legyünk, hogy a vele való állandó közösségből gyümölcstermű életet éljünk. Három aspektusból fogok beszélni a reménységről. Először arról, hogy mit jelent a gyülekezet számára, hogy élő reménysége van. Utána mit jelent az asszonyoknak, hogy élő reménysége van. Végül pedig a házasságra nézve mit jelent az, hogy élő reménységünk van. A gyülekezetnek élő reménysége van. Ezt nagyon fontosnak látja Péter, hogy jelen legyen. Hiszen azt látja ott és akkor a gyülekezetben, a gyülekezeti tagok szívében, hogy az erős bennük, hogy Isten hívta létre a gyülekezetet, és az is erős bennük, meg vannak győződve arról, hogy majd Isten el fogja hozni a dicsőséges mennyet az életükbe. De abban bizony meg vannak fáradva, reménytelenek, hogy most, hol van Isten? Isten most is cselekszik? Isten most is munkálkodik? Most is jelen van? Ezért vigasztalja a gyülekezetet Péter, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, és őriz titeket az ő hatalmából. Ez egy nagyon fontos tanítás ennek a levélnek, mert akkor ott a körülöttük élő pogány népek gondolkodása és a vallási rítusai azt célozták meg, és az volt a cél, hogy az ember lép kapcsolatba Istennel. Péter pedig felhívja a figyelmüket, figyeljetek! Az élő Istennel való közösség csak úgy jöhet létre, ha Isten maga hozza azt létre. Ő teremti meg, hogy közösségbe lehetünk vele. Ő lépett, ő lett ember is, az ő szent lelkével ő végzi el bennünk, hogy ahogy az Atya feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, minket is fel fog támasztani. Ez az élő reménységünk. Így változott meg a világról, a halálról való gondolkodásunk. A Szentlélek elpecsételte a szívünkbe, ezért meg vagyunk győződve arról, hogy van elkészített mennyei örökségünk. És ez az élő reménység összeköt Istennel, és összeköt egymással, mint Isten népe, mint gyülekezet. Az élő reménység az, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy amire várunk, az valóság lesz. És Péter emellett, hogy miénk ez az örökség, bátorítja a gyülekezetet, hogy ő most is őriz titeket. Titeket Isten hatalma őriz, ő most is munkálkodik, nem csak a múltban munkálkodott, és nem csak a jövőben fog munkálkodni, hanem most is őriz titeket. Erősödjetek meg az ő hatalmában, az ő újjáteremtő, az ő újjászülő hatalmában. Mert Isten népe akkor tudja, mi mint gyülekezet, akkor tudjuk jól értelmezni a jelenlegi helyzetünket, ha Isten megváltó tette a létünknek az alapja. Ha el van pecsételve a szívünkbe, hogy az a küldetésünk, hogy Isten megváltó tettére mutassunk. Péter csodálatosan ér Krisztus útja és a gyülekezet útja közt lévő kapcsolatról. A második fejezetet azzal zárja, hogy igen, olyanok voltatok, mint tévelygő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához, gondviselőjéhez. Az ókori keleten a pásztor előtte ment a nyáj előtt, és követte őt. És Péter így tanít a szenvedésről. Így nyitja fel a keresztény, a frissen keresztény és már rég keresztény emberek szemeit, testvérei szemeit, hogy kijózanítja először őket. Van szenvedés. Az emberi létünkhöz hozzátartozik a szenvedés, akár keresztények vagyunk, akár nem. De mindezt az élő reménység fényében teszi. És azt mondja, hogy tanuljuk meg pásztorunktól, hogy hogyan kell hordoznunk a szenvedést. Ő ebben is előttünk járt. Azt mondja, hogyha őtőle tanuljuk meg a szenvedést hordozni, akkor áldássá leszünk, mint gyülekezet, és áldássá lehet te. Mert a Krisztus szenvedésével és vele való elhordozása a szenvedésnek a nem keresztény életeket is formálja. Péter apostol nagyon szépen, gyakorlatiasan tanítja a gyülekezetet, hogy az élő reménység fényében hordozzák a szenvedést. Szólt a keresztények helyzetéről a világban, a rabszolgasorban lévőknek, és most pedig szól a családban, a házasságban élőknek. És itt is azzal kezdi, legyetek józanok, van szenvedés. Van szenvedés a családban, a házasságban. Ne idealizáljuk ezt meg. Miközben titok, semmi máshoz nem hasonlítható kapcsolat a házastársi szövetség. Így fogalmaztam meg. A férjem a legfőbb bizalmasom, lelki, szellemi és testi vonatkozásban, és pont ezért ez a legtörékenyebb kapcsolat is. A legjobban kell rá vigyázni, óvni, mert ebben a legsebezhetőbb, legközelibb, legintímebb kapcsolatban adhatjuk és kaphatjuk a legmélyebben, a legnehezebben gyógyuló sebeket. És ugyanakkor ebben a kapcsolatban láthatjuk legközelebbről, lehetünk tanúi annak, hogy a másik hogyan formálódik egyre inkább Krisztus képére, hogyan növekszik az élő reménységben, hogy lesz egyre inkább életének az alapköve, az, amit Isten tett értünk, a megváltás. Nem véletlenül mondja Péter apostol, hogy a házastársak becsüljék meg egymást. És először a feleségeket szólítja meg. Másodszorban beszélek arról, mi az asszonyok reménysége. Az asszonyok élete az ókorban nagyon nem különbözött, nem nagyon különbözött a rabszolgák helyzetétől. Nem véletlenül a rabszolga kérdés után szól hozzájuk Péter apostol. Azt mondja, hogy ugyanígy engedelmeskedjetek férjeteknek, mint a rabszolgák az uraiknak. Visszautal a második fejezet, 18. versére. Vagyis teljes félelemmel engedelmeskedjetek. Annak a férjnek, azt mondja Péter, aki valószínűleg már hallotta az evangéliumot, de a szíve még távol van. Az életének nem Isten tette a megváltás az alapja. Olyan szép, ahogy Péter odafigyel az asszonyokra, hiszen látja, hogy a mindennapi életüknek a legnagyobb és legfontosabb kérdés, hogy hogyan viszonyuljunk a férjünkhöz. És Péter azt mondja az asszonyoknak, hogy figyeljetek, hát nem vagytok tehetetlenek. Nem sodródtok, sőt, helyes életmódotok, a magaviseletetek misszió lehet. Beszéd nélkül megnyerhetitek férjeiteket az evangéliumnak, ahogy ő, a férjetek figyel titeket és lát, ahogy istenfélő életet éltek, ahogy félitek az Istent. Mert Krisztus szeretete nem szabaddá tesz arra, hogy bármit megtegyünk, hanem Krisztus szeretete szabaddá tesz arra, hogy azt is megtegyük, amiről azt gondoljuk, hogy nem vagyunk képesek. amiről mindenki más azt gondolja, hogy bolondok vagyunk. De ez csak úgy lehetséges, ha az életünk Isten félelméből táplálkozik. Mit jelent ez? Az Isten félelem nem rettegés, nem a rettegve élésről beszél, hanem a Bibliában azt a jelentést hordozza, hogy valami lenyűgöz, valami a hatása alá von bennünket. Az Urat félni nem jelent más, mint csodálattal, hódolattal meghajolni az ő nagysága és az ő szeretete előtt. És ahogy gyönyörködünk egyre többet Isten személyében, az ő kegyelmében, az ő megbocsátásában, annál inkább meglátjuk őt, hogy ő félelmetesen gyönyörű és szép. És minél többet látjuk őt, annál inkább neki akarunk tetszeni. És neki, a szív elrejtett embere, aki a szívben lakik, a szelíd és csendes lélek tetszik. Ez értékes Isten előtt. Ez pedig a Szentlélek erejéből élő nő feleség ajándéka. Nem véletlenül beszélünk arról, hogy Krisztus szeretetében kell meggyökereznünk. Ott kell, hogy meglegyen alapozva az életünk, mert itt is ez a legfőbb kérdés, hogy Krisztus hogyan van jelen az életünkben, hogy hogyan szült újjá bennünket. Az ő szava számunkra az igazság. Azt hisszük-e el magunkról, amit ő mond, vagy valami mást, amit a férjünk mond, amit ő éreztet velünk, amit ő akar, hogy elhiggyünk magunkról. Amikor felteszed magadnak a kérdést, hogy ki vagy, akár házasságban élsz, akár nem, mi az első érzés, gondolatkép, ami beugrik? Ki vagyok én? Ebben mutatkozik meg, hogy hol gyökerezik az életünk. Vagy fogalmazhatok így is, hogy kinek hiszel, hogy kinek hiszek. Isten megváltó tette, szeretete az életed alapja. Milyennek látod Istent, amikor rád néz? Egyáltalán elhiszed-e, hogy lát téged, hogy látja a szenvedésed? Milyennek látod? Haragvó, ítélettel teli, közömbös? Vagy örül neked? Igen, örül, hiszen ő nem felejti el, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltott meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen bárány, a Krisztusnak a vérén a legdrágábbat adta, érted? Ennyire szeret. És ebbe a szeretetbe hív, magához hív, hogy élő reménységed legyen. Mi lakozik a szívedben, amikor nem Isten szeretete? Jó ebben megállni, mert ilyenkor megláthatjuk, hogy a régi én tör elő. A kísértő próbál távol tartani és visszahúzni, hogy úgy gondolkodj, úgy működj, úgy reagálj, mint mielőtt Krisztus szeretete megragadott. Péter is azt látja ott akkor a gyülekezeti tagok szívében, hogy meghalványul, elkopik a feltámadás ereje. Ott van a szívben az elkeseredés, a reménytelenség, a csüggedés. És azt mondja, hogy az ő szent lelkét elküldte, kérjük és hívjuk, hogy töltse be a szívünket, ő lakjon a szívünkben, ő legyen a szelíd és csendes lélek bennünk. Ez a mi lehetőségünk és felelősségünk. Ez a mi harcunk, hogy mi feleségek engedelmeskedünk-e Isten élő lelkének. Átadjuk-e neki a szívünk feletti uralmat, hogy ő uralkodjon bennünk. Rábízzuk-e magunkat igazán őrá. Azt hisszük el magunkról, amit ő mond rólunk, ami ennek ő lát bennünket. Vagy lázadunk ellene, és egyedül, némi büszkeséggel, csalódással, cinizmussal fűszerezve, megpróbáljuk megoldani a házasságunkat, tehát szívünk mélyén magunkban bízunk, a saját megoldási módjainkat használjuk, vagy ami a legszomorúbb, ha lemondunk a másikról. Ebben meg kell állnunk, nekünk feleségeknek. Isten vizsgáljon meg bennünket, és tartson bűnbánatot. Mert csak vele tudunk szeliden és csendesen kötődni, kapcsolódni a férjünkhöz. Csak vele tudunk Krisztusian élni, nem önmagunkért, hanem a másikért. Mert Isten igéje nem a házasság megbontását szorgalmaz ebben az esetben sem, amikor a férj nem keresztény, hanem a másik szolgálatára, a másik Krisztushoz segítésére hív. Nem véletlenül teremtette Isten Ádám mellé a segítőtársat. Hogyan kapcsolódsz a férjedhez? Ellenségesen, gyűlölködve, görcsösen, ragaszkodva vagy hűséggel? Az Isten félelemből fakadó tiszta élet, azt mondja Péter, nem beszédből áll, hanem tettekből. A láthatóvá vált, igen, megragadja az embert. Az az élet, amiből az erő árad, ami több, mint ami magától telik, arra az emberre felfigyelnek. Akár van férj, akár nincs. De itt most Péter arról beszél, és arra bátorítja a feleséget, hogy figyeljetek, az a missziótok, hogy a férjeteket Krisztushoz szeressétek, vagy egyre jobban Krisztushoz szeressétek. Azzal a szeretettel, amit mi is kapunk. Azzal az erővel, ami a feltámadás ereje. És ami nem csak erre a nézve, hanem az örök életre nézve is a miénk lehet. Olyan szépen megfogalmazta ezt Bagdi Emőke a napokban, olvastam. Próbáljunk meg nem azzal törődni, hogy mi hogyan érezzük magunkat, hanem figyeljünk a másikra. És adjuk meg először azt, amire szüksége van. Ha mi adunk, akkor a másik is így fog reagálni, és egy idő után áthangolódik a kapcsolat. Ez a szelídítés, az érzelmi kapcsolatok kezelésének a titka, ami különösen a nőknek erősségük. Ha a nő körülveszi szelídítő szeretettel, akkor olyan pozitív lépések várhatók, amelyeket nem lehet kiparancsolni, csak kiszeretgetni. És ha azt mondja Péter, és Péteren keresztül Isten, hogy ez a nem keresztény férjekre is igaz, hogy őket is oda lehet szeretni Krisztushoz, akkor mennyire igaz ez? Azokra a férjekre, akik már Krisztusban élnek. A kérdés, hogy el tudjuk-e hinni mi feleségek? El tudom-e én hinni, hogy Isten arra hív, és képessé tesz arra, hogy szeretni szeliden, csendesen, gyengéden tudjam a férjemet? Elhiszem ezt. És Péter apostol józan. Az új élet születése szenvedéssel jár. Ma édes anyák napja van. Édesanyáink vállalták értünk a szülés fájdalmát, hogy világra jöjjünk, hogy egy új élet szülessen. Volt-e értelme a fájdalomnak, a vajudásnak, a szenvedésnek? Igen, mert egy új élet született, mert Isten már előbb igent mondott az életedre, mint ahogy édesanyánk arról bármit is tudott volna. Van-e értelme a társunkért szenvedni? Azt mondja az ige. A Lukács 15. fejezetében. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége a megtérésre. Isten igéje arra hív, hogy vállaljuk a szenvedést, mert a szenvedés új élettel jár, új élet lehet belőle. És arra is felhívja Pál apostol a figyelmet, hogy Krisztushoz szeretni a férjet nem a külsőségeken keresztül lehetséges. Nem azt mondja, hogy erre nincs szükség, a frizura, az ékszerek, a ruhák, de ne ez legyen az ékességetek. Ne ez legyen, ami pusztán jellemez titeket, ne legyetek felszínesek, ma ezt így fogalmazzuk. Hanem a szelíd, csendes lélek, a rejtett nem látható, csak ez visz Krisztushoz közelebb. Rejtett, nem látható, de a közelében megtapasztalható. És Péter apostol még arra hívja fel a figyelmet, hogy Sára, szent asszony volt, egy példát ad itt konkrétan, hát ő is engedelmeskedett az urának. És ugye amikor megkéri őt Ábrahám, hogy mondja azt, hazudja azt, hogy ő a bátyja, akkor ő megteszi. De ott van az is, amikor Sára beküldi Ábrahámhoz Hágárt, majd megkér, hogy kergesse el. Sára is elbukott. Nem volt tökéletes az engedelmességben. De Isten tudott benne győzedelmeskedni, mert Isten nem hagyta magára. Titeket pedig Isten hatalma őriz. És azt mondja Péter, ha még fenyegetések között vagytok is, akkor is Isten félelme legyen nagyobb a szívetekben, az embertől való félelemtől. Ha féletekben nincs mit csodálni tisztelni, akkor próbáljátok meg őt az Úrért tisztelni és szeretni. Hiszen Krisztus maga soha nem emelt falat ember és ember közé, sőt, ledöntött minden falat. És Krisztussal a szívünkben, aki újjászült bennünket, ha ő tudott a kereszten önfeláldozóan kaput nyitni számunkra, mennyei örökségre, azokért, akik őt bántották, gyalázták, ha ez a szeretet van bennünk, akkor nem elidegenít, elszakít, a nem keresztény embertől legyen az bárki, hanem éppen felé fordít a tőle jövő szeretettel. Ő, aki így könyörgött a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Engedelmeskedni a férjünknek. Az asszonyok reménysége az, Krisztus ebben is velünk van, az út pedig a megbocsátás. A hogyan? Folyamatosan megbocsátani. Ez az Isten félelem, hogy tudom, hogy ő megbocsátott nekem, megragadta a szívemet, és ezért én is folyamatosan megbocsátok, ha keresztény, ha nem keresztény a férjem. A hogyan ez? Isten megbocsátását kapni és adni, tudva, hogy Isten őrzi az életünket. És a házasság reménysége pedig végül, amiről Péter még beszél, a férjeket megszólítva, ez a legrövidebb útmutatás hiszen a fél ritkán volt úgy, hogy a félesége nem keresztény, mert egyszerre mentek a gyülekezetbe, együtt vitte a házanépét. És mégis Péter szól a férjekhez. Azt mondja, hogy értékeljétek a feleségeteket, ismerjétek meg a feleségeteket, tekintsetek rá úgy, mint a mennyei örökség szempontjából egyenrangutás. Mindketten Isten képére teremtettek vagytok, mindketten bűnösök, mindkettőnkért ugyanaz a vért húrt a kereszten, és mindketten ugyanannak az ígéretnek az örököse. És olyan szépen kinyitja itt Péter. Azt mondja, hogy az út az, hogy reménységben, élő reménységben éljetek, ha együtt járultok Isten elé imádságban. Azt mondja a férfiaknak, hogy ti kezdeményezzetek, ti vagytok az, akinek ezt most ráhelyezze szívére, együtt járuljatok Isten elé, bűnbánatban, élő reménységben, a mindennapi kérdésekben. Mert így tud a házasság élni, így lesz hármas kötél. Az, ami megtartatik, most és az örök életre nézve. Amikor imádkozom a férjemért, akkor Isten arra tanított, hogy úgy imádkozzam érte, hogy azt tanuljam meg. Így írtam le. Uram, taníts a te szemeddel látni a férjemet. És ha megtanuljuk így látni a házastársunkat, ha megtanuljuk így látni azt, aki még nem keresztény, bárki a családból, vagy bárki a lakótelepről, a városomból, akkor tudunk igazán Istent magasztaló, Istent felmutató életet élni. Mert akkor a szeretet, az irgalom és a megbocsátás fogja uralni a szívünket. És úgy fogunk magunkra nézni, és ahogy Isten néz ránk, megváltott, szeretett gyermekként. És ez lesz az életünk alapköve, hogy megváltott gyermekek vagyunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged. Örülünk annak, hogy olyan Istenünk vagy, aki velünk vagy, minden élethelyzetben, minden körülmények között, aki velünk vagy, élő lelked által. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket a szenvedésről, és mindezt úgy teszed, hogy az élő reménység fényében, mindezt úgy teszed, hogy kijózanítasz bennünket, hogy van szenvedés, de nem itt áll meg a te üzeneted, hogy van szenvedés, hanem arról beszél az ige, a megváltás, hogy a szenvedésnek van értelme, hogy a szenvedés által új élet születhet. Uram, könyörgök most azokért a házasságokért, ahol az egyik fél már Krisztusé, a másik pedig még keresi. Uram, erősítsd meg azt a házas felet, aki azon van, hogy hozzád szeresse az ő társát. Adj neki erőt, adj neki bölcsességet, adj neki kitartást. És könyörgünk azokért a házastársakért, akik még nem ismertek meg téged, hogy szent lelkeddel nyisd fel a szemüket, érintsd meg a szívüket, mutasd meg nekik magadat, mennyei atyánk. és könyörgünk azokért, a házasságokért, ahol, ha bár mindkét fél keresztény, nagyon sok a szenvedés. Uram, kérlek, hogy te teremtsd újjá ezeket a házasságokat, te szüld újjá. És könyörgök mindazokért, akik özvegyek, hogy te adj nekik vigaszt a szívükben, te adj nekik is élő reménységet. És könyörgünk azokért, akik még házasság előtt állnak, hogy tanítsd őket, Uram, a házasságra. Tanítsd őket, Uram, arra, hogy mit jelent a megváltás, a feltámadás erejéből élni. És könyörgök, Uram, mindazokért, a családokért, ahol most bármilyen nehézségek közepette vannak. Uram, miközben hálát adunk azért, hogy életet adtál, és ebben az édesanyáink eszközök voltak. Légy jelen a te vigasztaló kegyelmeddel, szereteteddel. Könyörgünk azokért a családokért, ahol a betegséggel küzdenek. Könyörgünk azokért a családokért, akik az egyedül léttel szenvednek, a bezártsággal. Kérünk téged, hogy élő reménységgel látogasd meg őket. Könyörgünk az országunkért, a városunkért. Könyörgünk az orvosainkért, az egészségügyi dolgozókért. Mindannyiunk szívébe add az élő reménységet. Jézus Krisztus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.